Énekeljük a 668. énekünket. 668. ez esztendő fordulóján. Hallgassuk meg Isten igéjét a Zsoltárok könyve 100. fejezetéből. Hálaadó Zsoltár! Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel! Menjetek eléje vigassággal! Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten! Ő alkotott minket, és nem magunk. Az ő népe és az ő legelőinek juha vagyunk. Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel. Adjatok hálákat neki, áldjátok az ő nevét. Mert jó az Úr, örökké való az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő hűsége. Imádkozzunk. Istenünk, a te kezedben van az egész világ, és benne a mi kicsiny életünk. A te hatalmas kezed fogja át a történelmet, az időt. És te előtted a mi életünk csak porszem és pára, mely kevés ideig látszik. Köszönjük, hogy most egy eltelt év végén eléd állhatunk, előtte csendesedhetünk el. Kérünk, hogy taníts minket jól számlálni a napjainkat. Taníts tőled jövőnek látni az időt. Taníts téged keresni a múló időben. Kérünk, áld meg most is szent lelked jelenlétével minket. Amen. Énekeljük a 777. éneket. 777. Szívből köszönöm, Uram. Ézsaiás próféta könyve 63. fejezetéből olvasom az igét, 7-től a 11. versig. Emlékezés régi időkről. Az Úrnak kegyelmességeiről emlékezem, az Úr dicséreteiről mindaszerint, amit az Úr velünk cselekedett. Az Izrael házához való sok jóságáról, amelyet velük cselekedett irgalma és kegyelmének sokasága szerint. És ő mondá, bizony az én népem ő fia, akik nem hazudnak, és lőn nékik megtartójuk. Minden szenvedésüket ő is szenvedte, és orcájának angyala megszabadítá őket. Szerelmében és kegyelmében váltotta ő meg őket, fölvette és hordozta őket a régi idők mindennapjaiban. Ők pedig engedetlenek voltak, és megszomorították szentségének lelkét, és ő ellenségükké lőn hadakozott ellenük. S megemlékezett népe a Mózes régi napjairól. Hol van, aki őket kihozta a tengerből nyájának pásztorával? Hol van, aki belé adá az ő szentséges lelkét? Kedves testvérek, tegnap az én bibliaolvasó kalauzomban olvastam ezt az igét, és megragadta a figyelmemet. A múltról szól, ugye, emlékezés régi időkről, így foglalja össze a cím. A év végén a szilveszter napja, a múltra való visszatekintés napja, és az új év napja pedig a jövőre való előretekintésé. Ami zaklatott életünkben általában csak a jelenre van időnk, és azt túlélni, abban megtenni a feladatainkat, jó megállni, egy kicsit visszatekinteni, ilyenkor ugye legalább az elmúlt esztendőre, de a megtett egész utunkra is. Mostanában valami oknál fogva sok fényképet, régi fényképet nézegettem, és ez így van, hogy ezek így előhozzák a múltat. Ebben az igében is vannak képek, amik sok mindent előhozhatnak és megmozgathatnak bennünk. Ézsaiás könyve egy prófétai könyv, amely szinte az egész könyv valahol egy visszaemlékezés és a jövőnek a keresése. A prófétának a feladata ez volt. Talán akkor is úgy volt a nép, hogy a jelenben élt, mert rengeteg feladata volt, abban napról napra kimerült, de a próféta hozta a múltaknak az emlékét, és hozta az előre tekintést is a jövőre. Ézsaiás önmagát is őrállónak tekinti, úgy derül ki itt a könyvéből. Az őrálló az, aki odaáll az őrhelyre, és figyel, vigyáz egy városra, nincs-e benne valami veszedelem, tűzvész, nem törte ki valahol, vagy nem jön-e az ellenség. Ézsaiás magát ilyen őrállónak írja le, azt mondja, hogy egy nehéz helyzetbe, egy Istennek engedetlen korban él a próféta, mikor csak sóhajtozni tud a nép állapotán, mennyire messze van a kornak az állapota attól, amit Isten szeretne. Talán ezt mi is érezzük így, érzékeljük így a korunkban. És Ézsaiás valóban leírja, hogy ő olyan, mint egy őr, aki áll az őrségben és virraszt. Amikor mások alusznak, nem figyelnek a múlt tanulságaira, a jövőben mutató összefüggésekre, csak a jelen dolgainak akarnak túl lenni, ő virraszt. És figyel Istenre, és összefüggésbe hozza vele a dolgokat. És az őrállónak az is a feladata, hogy várja az örömüzenetet, a jó hírt. Erről is beszél a könyvében, hogy Sion várja az örömüzenetet, hogy mikor lesz vége ennek a nehéz kornak. Ézsaiás 100 évvel korábban élt ugyan, de a könyve a babiloni fogságra alkalmazható, mert akkor volt a legnehezebb kor, egy olyan kor, amelyik tartósan volt, szabadulás nélkül, fogságban voltak 70 évig az otthonaiktól távol, idegen földön, de várták, hogy mikor jön a juta szabadulás órája. Kicsit így érezhetjük minket, magunkat ezen a földön, hogy távol vagyunk az igazi otthonunktól. Az Isten szeretetétől, attól a békességtől, amire vágyódunk, attól az örömtől, attól a kiegyensúlyozott kapcsolatrendszertől, amit az Isten országának nevezünk. Távol vagyunk, és vágyakozunk rá, és tartósan távol vagyunk. Ezért Ézsaiás könyve nagyon sok tanulságot rejt, a mi életünkre nézve, a helytállásunkra nézve. És az őrállónak volt egy harmadik feladata, és nem csak, hogy virrasztott, nem csak, hogy várta a szabadító örömhírt, de emlékeztette az Urat az ígéreteire. Ugyancsak Ézsaiás mondja, hogy ti, akik emlékeztetitek az Urat, ne hallgassatok, amíg fel nem virrad az ő országa. Ez egy nagyon fontos feladat szintén, hogy emlékeztessük, hát leginkább magunkat, és a környezetünket az Úrra. De amikor imádkozunk, akkor az Urat emlékeztetjük, hogy te azt ígérted, hogy elhozod a te országodat. Azt ígérted, hogy a te megváltásod el fog terjedni ezen a világon. Azt ígérted, hogy emberek élete megismer téged és kinyílik. Hát emlékeztetlek, szeretném, ha a környezetemben is így lenne, és ezt látná. De tulajdonképpen ezzel magunkat emlékeztetjük, és a környezetünket igazából. Hiszen az Urat nem kell emlékeztetni. Tehát a próféta őrállóként értékeli itt a múltat. Az Úrnak kegyelmességeiről emlékezem, az Úr dicséreteiről, mindaz szerint, amit az Úr velünk cselekedett. Az Izrael házához való sok jóságáról, amelyet velük cselekedett irgalma és kegyelmének sokasága szerint. Hát amikor a próféta értékeli a múltat, akkor csupa-csupa jóságot lát és szeretetet és az Isten irgalmát. Nem tudom, mit láttunk mi a múltban. Hogyan értékeljük? Tehát sokféle nehézséget. Talán olyan emlékeket, amikkel nosztalgiázni tudunk. A próféta az Isten kegyelmének és jóságának a jelét látja. Mondtam, hogy sok fényképet nézegettem az utóbbi hétben, és minden egyes fénykép tulajdonképpen az Úr jóságára indíthat minket. Ha egy csecsemő van rajta, akkor mert az ő ajándéka az élet. Egy új élet kibontakozik. A kisgyermek van rajta, látszik, hogy fejlődik ez az élet. Ő ültette bele az életbe, hogy az fejlődjön, ne maradjon olyan, mint volt. És aztán a fiatalt, ha látjuk talán az érettségi tablóképet, vagy a egyetemen a diplomaosztónak a képét, akkor látjuk, hogy már egy ajándéka, hogy közben pedig tanulunk, nem csak testileg fejlődünk, de kinyílik az értelmünk, és sok mindent megismerünk ebből a világból. Micsoda hálára indít az Úr felé minden szakasz. Aztán látjuk a családalapítás képeit, hogy két ember megtalálja egymásban az életre szóló társat, aztán gyermekeik lesznek. Látjuk a képeket a munkáról, a munkahelyen, hogy hasznosak tudnak lenni maguk helyén, erőt kapnak a feladatokhoz. És aztán látjuk az öregség képeit is, hogy öregségükben sok minden élettapasztalat gyűlt össze, és nagy családjuk lehet, hogyha Isten megáldotta őket. Gondot viselnek róluk, esetleg egy-egy családi körben, esetleg egy-egy öreg otthonban. És aztán igen, láthatjuk a temetésnek a képeit is, de az is azt jelenti, hogy most már az Isten magához vette, mert megérett arra. Vajon minket hálára indít-e minden, amit látunk és tapasztalunk? Tudjuk-e az Isten kegyelmét mögötte? És ő mondá, bizony az én népem, ők fiak, akik nem hazudnak, és lőn nékik megtartóink. Ez itt nagyon érdekes, ez, hogy fiak, akik nem hazudnak. Tudnélik, Ézsaiás könyve azzal kezdődik, hogy panaszkodik, hogy lázadó és hitetlen fiak az Izrael népe. És úgy is végződik, hogy az utolsó verse az van, hogy kimenvén látni fogják azoknak holttestét, akik ellenem vétkeztek, mert az ő férjük nem hal meg, és tűzük el nem alszik, és minden test előtt borzadásul lesznek. Hát azt látja a próféta, hogy Izrael népe mennyire hűtlen tud lenni. Mennyire nem az szerint él, amit az Úr rájuk bízott. És itt mégis azt mondja, hogy a múlt pedig úgy látszik, hogy az Isten ezt mondta, bizony az én népem, ők fiak, akik nem hazudnak, és lőn nekik megtartóink. Hogy bár az életünk nagyon vegyes képet mutat. Azt mondjuk, hogy mi az Isten népe vagyunk, és kiderül, hogy a részletekben mennyiszer nem úgy élünk, nem ráhallgatunk, nem azt tesszük, amit szeretne. Nagyon könnyen kibújunk a feladatok alól. De ha mégis az Isten szemével látjuk a saját életünket, vagy látjuk a hozzánk tartozókat, a családot, látjuk a gyülekezetet, látjuk az egyházat, látjuk a népünket, látjuk Európát, a kereszténységet, ugyanilyen vegyes képet mutat. Az Isten azt mondja, hogy fiak, ők nem hazudnak. Ez azt jelenti, hogy ő mindenképpen úgy tekint ránk, hogyha mi azt valljuk, hogy hozzá tartozunk, akkor ő mi a fiai vagyunk. Mindenképpen meg akar tisztítani. Mindenképpen rajtunk akarja megmutatni a dicsőségét. Mindenképpen minket akar megváltani, minket akar olyanná tenni, amilyennek szeretne látni minket, Jézus Krisztus képére formálni. Ő azt mondá, bizony az én népem, ők fiak, akik nem hazudnak, és lőn nékik megtartóik. Minden szenvedésüket ő is szenvedte, orcájának angyala megszabadítá őket. Szerelmében és kegyelmében váltotta meg őket, fölvette és hordozta őket a régi idők mindennapjaiban. Isten különösen ott van a szenvedésekben. Ezt mondja, hogy minden szenvedésüket ő is szenvedte. Tudjuk, hát így váltott meg minket Jézus Krisztus, hogy benne az Isten különösen a szenvedéseinkbe jött el. Hogy ott legyen, hogy ő is megtapasztalja. Hogy ne hideg kívülállóként mondjon az életünkre ítéletet. Minden szenvedésüket ő is szenvedte. Ha bármi volt az életünkben és az elmúlt évben, amire azt mondjuk, hogy szenvedés volt, tudjuk ezt, hogy Jézus Krisztusban az Isten lejött, és ott állt mellénk a leginkább. Ott volt velünk a legjobban. Ide kívánkozik, bár ismerjük mindannyian a lábnyomoknak a képét, arról, aki álmában látta, hogy az Isten vele volt, ahogy mentek, a tengerparti homokban két pár lábnyom volt mögötte mindig. Aztán ahhoz nézi a nyomokat, azt látja, hogy pontosan akkor, amikor a legnehezebb volt, akkor csak egy pár lábnyom van. És erre, mikor fölháborodik, akkor kapja a választ, hogy igen. Akkor ölve vettelek téged, és úgy hordoztalak. Ők pedig engedetlenek voltak, és megszomorították szentségének lelkét, és ő ellenségükké lőn hadakozott ellenük. Így van ez, hogy sokszor az Isten kénytelen szembe fordulni velünk. Sokszor úgy érezzük, hogy nem azt adja, amit szeretnénk. Sőt, keresztbe húzza a számításunkat. Olyan, mintha ellenünk fordulna. De itt világosan mondja, hogy ez azért van, mert mi járunk a rossz úton. És minket akar helyre tenni és helyre igazítani. Mi nem vagyunk érettek arra, hogy azokat az ajándékait, amiket mi elképzelünk magunknak, át tudjuk venni. Sokszor valóban ellenünk kell hadakozni, de ezt is értünk teszi. És megemlékezett népe a Mózes régi napjairól, hol van, aki őket kihozta a tengerből nyájának pásztorával, hol van, aki belé adta az ő szentséges lelkét. Igen, ennek az ellenséges hadakozásnak, amikor úgy érezzük, hogy minden ellenünk fordult, hogy az Úr is ellenünk van, ennek megvan a, meg lehet a jó gyümölcse, hogy elkezdünk kérdezősködni. Hogy hogy is van ez? Miért nem tapasztaljuk a csodáit? Miért nem hallgatnak ránk? Miért nem ébrednek fel a környezetünkbe? Hol van az Úr karja? Azok a csodák, amiket megtapasztalhatott a népe. Bárcsak így visszaemlékezve és nézegetve az életünknek a képeit, ezek mind-mind-mind eszünkbe jutnának. Hogy minden mögött az ő kegyelmes szeretete van. Hogy vegyes a kép, de ő a népének tud minket és úgy kezel. Hogy különösen a szenvedésekben van velettünk és velünk. Hogy néha ellenünk kell hadakoznia, de az is értünk történik. Ott legyen ez a vágy, hogy szeretném, Uram, a csodáidat látni. Az életem hátralevő részében. Hogy cselekedhess, hogy ne legyek az akadálya. Hogy beálljak a te szolgáidnak a sorába, és tudjam, hogy mikor mit kell tenni szerinted. Így legyen. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük, Istenünk, hogy lehetünk a te néped. Köszönjük, hogy láthatjuk minden mögött a te szerető kezedet, Jézus Krisztusban megvalósult megváltásodat, és a Szentlélek által a tisztogató és útmutató segítségedet. Megvalljuk, hogy a mi életünkben is nagyon vegyes a kép. Segíts eléd vinni saját életünket, családunkat, gyülekezetünket, egyházunkat, népünket, földrészünket és a kereszténységet. Tisztogass minket, ébresz minket, serkents minket a jóra. Köszönjük, hogy velünk vagy a nehezekben, a szenvedésekben, különösen. Köszönjük, hogy pontosan a szenvedések útján jöttél el hozzánk, és váltottál meg minket. És így tudhatjuk, hogy nem hagysz magunkra a legmélyebb, legnehezebb helyzetekben sem. Köszönjük, hogy amikor látszólag ellenünk fordulsz, azt is értünk teszed. Szeretnénk látni a te csodáidat. Kérünk, hogy tisztogasd az életünket, és tegyed alkalmassá erre. Az előttünk levő új esztendőben is. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.